Hello hallgató! Ez itt az E-Compute, Mojzes Péter és Horlik Zoltán podcastje.
Ami a két műsorvezető könnyed beszélgetésén alapszik.
Melyben rendszeresen előkerül a fotográfia vagy más művészeti ágak.
Beszélgettünk zenékről, filmekről.
Szabadidős elfoglaltságokról.
Nem mellőzve a technika újdonságait.
A műsor második részében egyikünk feldolgoz egy témát,
míg a másik igyekszik felvenni a lépést és felzárkózni hozzá.
Kezdjük is el!
Na sziasztok! Ez itt az őszi barack szezon utolsó adása. Lassan elfogy a befőttes üvegből a kompót, úgyhogy a következő alkalommal majd az Oli fog bontani egyet a polcról. Már kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, remélem olyan, amit én is szeretek.
Biztos finom lesz.
Biztos, izgulok. Azért az őszi barackkal nehéz versenyezni. Na, de az utolsó adásban, mármint a szezon utolsó adásában, ugye két témával jövünk megint. Az első az az, hogy egy life-changing változást vezettem be az életembe. Áttértem a sötét oldalra.
Na, mert megint ez a sötét és, oldal.
iPhone-ra váltottam az Androidról.
Szerintem meg ez egy ilyen értelmes váltás volt, hiszen használtál iPad-et, MacBook-ot, tehát hogy minek vacakolni.
Hát ezek voltak az ezők volt, ez volt alapvetően az előfutára ennek az egésznek, és ezt szeretném megosztani veletek és az Olival, hogy itt mik történtek ebben a témában. Remélem, hogy érdekesnek találjátok majd.
Örüljünk neki, és hullámozzunk.
Az adás második részében pedig egy ilyen projektmenedzser, vagy nem is feltétlenül projekt, hanem inkább tulajdonképpen egy eléggé mindenre, mindenféle menedzsmentre, vagy mindenféle élet minden területére alkalmas alkalmazástól szeretnék egy pár szót majd mesélni, amit az utóbbi időben kezdtem el használni. Ez a Notion nevezetű alkalmazás, de egyelőre erről ennyit, és kanyarodjunk vissza az izgalmasabb témához, legalábbis ami számomra izgalmas, hogy valóban ős androidos, tulajdonképpen az 1.0-as android óta hű android felhasználóként először vettem magamnak iPhone-t, amit napi szinten használok.
És akkor 1.0-as az azt jelenti, hogy a 2003, mert közben megnéztem, akkor indult az első Androidot adtak.
Igen. A HTC
2005-ben.
Így van, a HTC Desire, vagy nem, első az egy telekomos fejlesztés volt, ez egy olyan készülék volt, nem is tudom, mi volt már annak a neve, hogy eleve a kijelzőjét el lehetett csúsztatni, és alatta volt egy teljes értékű billentyűzet.
És mennyire imádták, hogy haj, billentyűzet
nekem is volt, billentyűzetes telefonom, de még mielőtt ugye az Android létezett, ott volt már előtt a Symbian, a Nokia-nak, és ott nagyon-nagyon-nagyon jó készülékek voltak, és a Symbian az egy annyira kiforrott, meg nem tudom, te használtál egyébként.
Használtam, E51-esen volt, az volt az utolsó olyan. Utána lett egyébként 1.6-os Androidnál csatlakoztam be én, amit nagyon gyorsan lehetett, azt hiszem, 2.1-re frissíteni, tehát már a boltból hazavitel után. Aztán mondjad.
Ja, igen, és ugye a Symbiant is használtam nagyon sokáig, így a 90-es évek második felétől. Hát volt egy függőségem nagyon sokáig, sok éven keresztül, egy évben 3-4 telefon alatt nem nagyon álltam meg, tehát nekem ez egy ilyen folyamatos mizéria volt, hogy 2-3 hónap nyomkodás, meg tweakelgetés, meg használat után mindig újabbra vágytam. És ugye az Android, amikor megjelent, akkor ez nagyon sok lehetőséget nyitott ki az ilyen kis geekek előtt, mint amilyen én is voltam, hogy abszolút egy rugalmas, testre szabható, végletekig széttvíkelhető operációs rendszer volt. Ugye volt egy magja, amit a Google ugye kiadott fejlesztőknek, és onnantól kezdve minden gyártó megpróbálta kihozni belőle a legjobbat, ami aztán később
már... Általában a legrosszabb sikerült, azért maradjunk annyival.
Igen, az utóbbi, tehát ahogy az egész dolog fejlődik, egyre nehezebb kordába tartani, hogy úgy mondjam. És ugye én azért, és most a 2000-es évek közepe, vége, 2010-től mondjuk 15-ig időszakról beszélek, 2016-ig, amikor én úgy éreztem, nyilván figyeltem az Apple tevékenységét is, és sokáig nem értettem azt a státuszt, ami a telefon, most se értem egyébként, de valahogy az egy külön kaszt, vagy nem tudom micsoda, ugye az Apple ökoszisztéma, és ennek megvan a előnye is, meg a hátránya is. Szóval a lényeg az, hogy én azt éreztem, megtapasztaltam is, meg ahogy figyeltem, hogy szolgáltatásban, meg lehetőségekben az Android az mindig előrébb járt, és most is előrébb jár többféle területen, mint mondjuk az Apple. Ugye itt a biztonság az egy sarkalatos kérdéskör, ugye erről már beszélgettünk is, mert már egyszer elkezdtük felni az adást, csak elbénáztam.
És most mindent megbeszéltünk, úgyhogy bocs.
És a Zoli feldobta azt, hogy a biztonság. Igen, tehát ugye az Androidnak az nagyon nagy hibája, hogy
Jaj, mondtam, nem akarom belét folytani, nem is az a biztonság, hanem a főzött romoknak a biztonsága. Meg ugye visszakanyarodnék, ugye a reggeteg 2015-16 környékén indult meg, vagy legalábbis én akkor figyeltem fel rá, hogy Kínából jöttek be boldog-boldogtalan mindenféle androidos telefon, és pont ezért a saját romoknak a hátránya benne volt, hogy minden szírszar programot, hát reklámfelületeket, hát még a...
Igen.
Gyalázat,
de mai napig is a Xiaomi, akkor a, nem is tudom.
De jó, de tehát mondjuk a Xiaomi-nál azok... viszonylag normális a rendszer, és ott nem kapsz programokat nyilván, de azok valamilyen szinten kordába vannak tartva. Legalábbis úgy érzem. De voltak ilyen no-name cuccok, amik aztán ott minden volt.
Hát ugye a Huawei-jel volt a nagy botrány pár évvel ezelőtt, és ők nem is tudom.
Hogy az mennyire volt gazdasági inkább, mint tényleges probléma, de lehet, azt nem tudom.
Hát ők elismerték, hogy nekik vannak olyan összetevői az ő szoftverüknek, ami mondjuk a személyiségi jogok szempontjából azért vélelmezhető, és ezért is vágta őket ki a Vogül, hogy akkor nem, tehát akkor ti ne csináljátok ezt, vagy nem adjuk a nevünket ehhez, de hát ők meg azt mondták, hogy le van szarva vagyunk, mi annyira erősek, hogy megcsináljuk a saját operációs rendszerünket, meg a saját felületünket, meg a saját izénket, meg a Apple, vagy mi az Store-t, App Store-t.
Jó, nem tudom, hogy ez sokan
soha nem volt Huawei telefonom.
Samsungnak is megvolt a nem tudom hányszor saját rendszert próbált fejleszteni. Akár mindennek Linuxos valamiféle alapja van. Ugyanúgy az iPhone-oknak is, vagy ugyanúgy az Android is valahonnan-onnan származik. De az, hogy egy ténylegesen működő verziót csinálj, ahhoz rengeteg lóvé kell, oda kell mögé állni, és nyilván vagy gyártók, vagy mint az Apple, hogy saját gyártásként tolja el.
Igen. Hát ugye az Androidnak nagy segítője, hogy az a rendszer oda jutott, ahova most jutott, az a XDA Developers, az egy ősrégi internetes közösség, ahol a flagship, meg az ilyen kicsit népszerűbb telefonoknak tulajdonképpen majd, hogy nem már a megjelenésük előtt, vagy azokkal egy időben megjelentek az úgynevezett főzött romjai, amik kikukáztak mindenféle bloatware dolgokat. Ugye a bloatware az csak az androidos világban ismert, mert Apple-nél ilyen nincsen. Ugye ezek azok a fajta szoftverek, amiket a gyártó a saját termékeinek a népszerűsítésére, vagy a kapcsolt termékeinek a népszerűsítésére használ, amitől nem is nagyon lehet, de nagy divatot régen szolgáltat, például a szolgáltatós telefonoknál is régebben, az androidos telefonoknál, bár nem tudom, lehet, hogy az iPhone-oknál is a nagyobb szolgáltatók, mint a Vodafone vagy a Telekom, ugye rátette a saját
apját.
Skinjét, a saját apját, a saját, nem apját, nem az apját.
Nem, szerintem.
És nem tudtál tőle megszabadulni. Minden rózsaszín volt, meg lila, meg piros, és nem tudtad ezeket kiszedni belőlük. és mondjuk egy főzött rommal ezeket meg simán át lehetett ugrani, meg egy csomó olyan alkalmazást lehetett rátenni, amiket amúgy egy szolgáltató függő, vagy nem is tudom, milyen telefonra nem, tehát abban romban nem lehet. Meg eleve azok később kapták meg a frissítést.
Ezt nagyon éreztem különben, azt, hogy én pakolgatom össze a romot magamnak, meg kiszedek minden szírszart, amire nincs szükségem. És úgy rakok össze egy ilyen viszonylag soványka kis rendszert, ami viszont rohadt jól működik. Fut a telefonon. Nem működött azért minden, be kell, hogy valljam. Tehát egy idő után azt csinálta a Samsung is, hogy szerintem az Ace-nél volt, vagy nem is tudom, hogy mi volt a neve a legelején, hogy egy viszonylag erős procival egy jól működő telefon volt, aztán az Ace 2-nél meg a, nem tudom, 800 MHz-es processzort visszabutított egy 600-as, hogy jó lesz az nektek, ne rejtek, hogy tök fölösleges. Mm-hmm. És akkor ott, tehát, hogy nem tudom, az Androidnál nekem a korai időkben mindenképpen mindig az volt a bajom, hogy egyfelől másolt az iPhone kinézetét, és hogy minden program meg legyen úgy, ahogy. És nyilván
ebben nem értek egyet, hogy másolta a kinézetét.
Hát, jó.
A Samsung egy idő után kezdte ezt, amikor már, tehát ő nyilván bevetett olyan üzleti taktikákat is, amik már nem voltak annyira korrektek, konkrétan igen, ez, hogy kinézetre lemásolta, tehát inkább a dizájnra másolta az iPhone-t, és ugye ebből is volt botrány, de és akkor mindig bizony, hogy a mi lekerekítésünk az nem 6 milliméteres,
nem
az az ív.
Én nem is arra gondoltam egyébként, mert jó, ez mondjuk az ő politikájuk
a UI-t,
volt.
A UI-t szerintem, ezt a ugye ikon elrendezést, mivel az Android hamarabb volt, mint az Apple-nek a termékei, én azt gondolom, hogy inkább az Apple.
Na de várjál már, most érintős telefon először szerintem biztosan nem androidos volt, tehát hogy én ezt nem hiszem.
Nem tudom. Nem, hát Symbianben is volt érintős, ugye a Sony Ericsson, meg mit tudom én, tehát azok voltak kis ceruzával, meg mit tudom én.
Tehát mindenki arra gondolt, hogy majd ilyesmi lesz, meg hogy kellenek hozzá kis cerkák, vagy ilyenek. Mm. Jó, mondjuk ez a hős korszak. Én igazából azon voltam, hogy az androidos telefonjaim, főleg az elején, amik elérhető áron voltak, tegyük hozzá, tehát hogy többszörösen volt egy iPhone. És nagyjából ugyanolyan kinézetre próbálta az ember faragni, vagy hogy ugyanazokat tudja, vagy ugyanúgy nézzen ki.
Hát már aki. Például tudom, lehetett hozzákapni olyan homescreen-t, vagy hát minek hívják ezt a launchert, ugye ezt ami olyan, mint az iPhone. Aha. Amit én nem értettem soha, mert ha valakinek Androidja van, akkor mi akarja, hogy úgy nézzen ki, mint egy iPhone.
Hát jó, de volt egy csomó tök jó launcher, amit lehetett használni. Viszont felhasználó szempontjából, amit mondani akarok, nekem az volt a bajom, és amiatt váltottam én annó ős régen, hogy egyszerűen mint felhasználót hagyott ott a készülékem. Tehát jobbra húztam az ujjamat, és nem történt semmi. Futottak háttérben a programot, csinálta a dolgát, csak engem hagyott ott az útszélén a telefon. És nem azért volt, mert hogy gyenge volt a procia, vagy nem jól működött a program, vagy valami, hanem tököm tudja, nem jól volt optimalizálva. És ez valahogy kicsit úgy éreztem, hogy az Apple-nél arra figyelnek oda, hogy a felhasználói élmény az előtérben legyen a program háttérben való futásával, vagy én nem tudom, hogy ezt hogyan tudnám jól elmondani, és az Androidnál ez egy kicsit másképp volt megcsinálva, ott futottak háttérben a processzek, és időnként szépen elfogyott a kép megjelenítéstől.
Hát igen, ez volt ugye ezért kellett a főzött romokat rátenni a telefonra, és tulajdonképpen itt ez egy olyan folyamat volt, amit valóban sokan nem vállaltak föl, vagy nem tudtak felvállalni, vagy egyszerűen nem is tudták, hogy felvállalhatnák, vagy lehet ezzel foglalkozni. Az, hogy az Androidnál nagyon nagy felhasználói élmény ugrást lehetett elérni azáltal, hogy kicsit törődtél vele, és kicsit kigyomláltad, és kicsit átalakítottad, meg letörölted, ami nem kell, meg átraktad, meg máshova, meg stb. Tehát nagyon nagy ugrást lehetett elérni az a felhasználói élményben.
Hát igen, ehhez képest, amit vettél egy valamit, és nincs
így
meg.
Így van. Ehhez képest számomra, mivel én nekem, mondom, ilyen gyökereim vannak, ez a tweakelős, matatgatós, PC buzerálós, tényleg számítógépeket építettem régen, meg programozni tanultam, meg nem tudom mi. Nekem kellett ez a fajta kontroll az eszköz fölött, hogy azt csinálja, amit én akarok.
Ahelyett, hogy vennél egy eszközt, ami alapba tudja.
De az nekem és ez ugye nyilván tényleg nem akarom a végtelenségig ragozni ezt az egészet. Nyilván az én prioritásaim is az évek során megváltoztak. Egyszerűen egyre kevesebb energiát tudtam, vagy akartam arra fordítani, hogy kihozzam a legjobbat az androidos telefonokból. És az utóbbi pár évben már a S kategóriás Samsungjaim voltak. Nyilván itt az évek során az építgettem föl, mindig eladtam, kicsit hozzátettem, vettem jobbat, stb. Tehát elértem tulajdonképpen az androidos lehetőségeknek a csúcsát azáltal, hogy már mit tudom én, S20, S21, S22 volt most legutóbb. Tehát nem volt már hova, tehát volt egy brutál hardware, de tényleg rohadt jó hardware, de valójában egy csomó részét nem használtam. Egyébként ott kezdtem elengedni az egész Androidot, amikor pár évvel ezelőtt már elengedtem a főzött romokat, és csak a gyárit használtam, mondom, azokat, amiket én használok, alkalmazásokat, szoftvereket, arra jó ez is, a tökön fog itt rútolni, meg megint éjszakákat ülni, akkor nem sikerül, akkor újra kezdeni, akkor SD kártyára másolni, visszamásolni, akkor eltéglásítom. Ugye van a softbrick, meg a hardbrick, volt ez, hogy hardbrickem szerencsére soha nem volt, soft az volt. Akkor,
igen,
akkor,
párszor én is téglásítottam.
Igen, és nem is tudom, mi volt Odin, az volt a neve a szoftvernek, hogy Odin, ami a Samsung telefonoknak a service programja, azzal mindent, tehát az, amit a gyalú, érted, ki lehetett savazni mindent a telefonból, és újra húzni egy teljesen. Na mindegy, ehhez már nem volt kedvem. És akkor ugye pár évvel ezelőtt, konkrétan 3 éve, jó, volt egy kis, amikor megvettem az első drónomat, akkor például ott is az volt, hogy a DJI-nak a szoftvere az androidos telefonokon leggelt, tehát nem működött rendesen. Tehát láttam, hogy megy a drón, és szakadozott a kép. És mondom, akár mondom, ezt nem hiszem, mert mindenhol néztem a izét, mindenki azt mondta, hogy jó, nem, iPhone kell, mert az sokkal jobb. És akkor vettem egy használt iPhone-t, amit csak erre használtam, tényleg nem is tudom, 8-ast, vagy 6-es, iPhone 6-es.
7-es volt talán.
7-es volt, vagy 6. Na mindegy, lényeg az, hogy és tényleg azon meg gond nélkül ment minden. És akkor egy darabig, egy pár hónapig ugye azt használtam, csak akkor megint most két telefon, ide, ezt ide dugom, oda dugom, szóval macera volt. De aztán ugye elengedtem a drónozást is egy kicsit, meg ezt az iPhone dolgot. Ugye az iPad volt az első, ami bekerült az Apple ökoszisztémából a kezdeim közé, és az már kimondottan egy bizonyos cél érdekében. Tableteim is voltak sok egyébként, tehát volt Lenovo, Samsung, ceruzás, jegyzetelő, stb., de ugye azok Windows alapúak voltak, vagy Android alapúak, az ott megint ugyancsak a probléma. A Windows az egy lomha volt, az nem volt nagyon optimalizálva, hanem a Surface-t vetted. Nem nagyon volt optimalizálva hardverileg rendesen. Na és ugye amikor a csatornámat elkezdtem csinálni, a YouTube csatornámat, akkor a videószerkesztésnél akadtam le, hogy hát egyszerűen ott volt a viszonylag izmos vas, Windows-os vas, és egyszerűen a 4K-s vagy akár még a 2,7K-s videókat nem vitte. Jó, akkor még nem volt fontos, hogy 4K-s legyen, de hát nyilván a jövő afelé ment, hát most már minden 4K-s, meg egy 4K-s videóból azért jobban vágdos az ember, tehát mindenképpen jó volt, hogy 4K-s felvételek voltak.
És azért az eszméletlen, nem, hogy egy sima, egyszerű, belépőszintű iPad-del is simán lazán vágsz 4K-s videót.
Én nekem az úgy, volt, ez volt az első olyan ilyen döbbenetes felismerésem, hogy egyszerűen nem tudom, tehát egy hardware-ileg sokkal gyengébb rendszer, kevesebb memóriával, gyengébb processzorral, kisebb tárhelyjel. Tényleg megette reggelire a 4K-s videókat, és ez 3 éve volt, ugye? iPad Pro volt nekem.
De nem is csak a Pro még előtte, szerintem nekem volt ilyen 18-as iPad-en, még az is simán lehetett.
A Pro-t azért vettem annak idején a ceruza miatt, ugye a Apple Pencil miatt, mert ezt használom a Notes helyett is, meg a munkám során. Tehát nem, ez is már egy régi törekvésem, és már ezt meg is valósítottam, és erről fogok mesélni majd a következő részében a mai adásnak.
Peti monológot fogtok hallani.
Végig. Hát igen, mert Zoli nem készült rendesen.
Nem tetszett a téma, amit hoztam volna, csak azért.
Na, hogy abszolút papírmentesen szeretek működni, azért hozzáteszem, hogy nem olyan egyszerű, mert ugye az építőiparban tervezésben dolgozom, ahol meg a tervlapokat, vagy tervrajzokat azért egészen az utóbbi időkig papíralapon szerették használni, meg most is még sok helyen követelmény, de én meggyűlölöm a papíralapú dolgokat, már csak azért is, mert elég trehány vagyok, és szana széthagyok mindent, meg nem szeretek millió papírral mászkálni, meg nehéz táskával, mit tudom. Na lényeg az, hogy ugye lett az iPad Pro, és tök nagy örömmel használtam a videószerkesztés részét, és aztán tavaly előtt jött úgy, hogy nem voltam kibékülve a akkori Lenovo-mal, és akkor hát mondom, megpróbálunk egy MacBook-kal, mit lehet kihozni belőle, akkor lett egy MacBook Air. Tehát is ugye ezért tolódtam most már végleg át ebbe az irányba, és megmondom őszintén, most nagy mi az? Coming out jön, hogy nagyon kellemeset csalódtam ebbe az egészbe, és egy picikét úgy érzem, hogy ilyen szemfedősen nyomtam egy olyan elméletet, ami annak idején megállta a helyét, de most már azért végképp nem. Tehát szolgáltatásban, felhasználói élményben, meg abban, ahogy én használom a telefonjaimat, azt simán hozza
Ebben a szemfedősben egyébként azt látom, hogy annak idején a vértizzadva csináltunk olyan telefont, ami alapban azt tudta, mint egy gyárilag kiadott iPhone, és mondjuk lehet ezzel vitatkozni
bárkivel. Nem, mert most például, ami eszembe jutott, és ez most is problémám, tehát azért, hogy
nem tudsz csengő hangot rátenni.
Ne, hasonló. Az, hogy mondjuk hangerőt beállítani, azt egyféleképpen tudom. Mármint úgy, hogy vagy fölhangosítom, lejjebb halkítom, stb. De mindent, akkor mindent halkítok, és mindent hangosítok. Például az Androidnál már éve, és nem is értem, például ezek az apró kis bosszantó dolgok, hogy ez például miért nincs benne az iPhone-ba, hogy én az értesítéseimet, a Messenger, meg a tököm tudja milyen SMS-eket nekem ne csipogjonok ott a brutál hangosan, hanem csak pittyenjen meg, de ha mondjuk telefonhívásom van, az csörögjön rendesen, mert nem hallom éppen, mert zajosabb környezetben vagyok. Yeah. És ezt nem lehet szétválasztani. Például ezt most fedeztem föl, ezt is, ez egy másik fajta dolog, és megint csak nem értem, hogy mi a háta mögött az okosság, hogy csináltam fényképeket a telefonnal, majd megosztottam az Instán. És utána nézem, hogy ugyanazok a képek, amiket az Instán megosztottam, ugye négyzet alapú képeket osztottam meg, a négyharmados vagy háromkettedes, nem is tudom milyen oldalarányban fotóz ez, négyharmados ez is. Nem, tehát az Instán négyzet alakú verzióba raktam föl a képeket, és leduplikálta nekem a kamera rollba azt a négy képet, amit fölraktam.
De egy Insta mappába gondolom.
Nem tudom, ott volt a kamera rollba benne. Ott akadtam le, hogy néztem, mondom, miért ilyen pici ez a kép, ilyen, mit tudom, 255 kilobájtos, mondom, ez nem ennyi volt, hát mondom, ilyen méretű képeket csinál ez a íz, és akkor nézem, hogy azok a verziók, amiket az Insta feltöltött, és onnan letöltötte a telefon, tehát egy ilyen lebutított verziót visszarakott a telefonomra. Akkor például az, hogy az iCloud Drive-ba nem tudom megmondani, hogy melyik mappákat szinkronizálja, és melyiket nem, hanem a telefon dönti el azt, hogy majd ő melyiket fogja, és majd, hogyha már kicsi a hely, ne izguljak, vagy ha kevés a hely, ne izguljak, mert majd akkor majd tenni fog ellene valamit. De addigra, amikor tenni fog ellene valamit, gyanítom, hogy mondjuk egy 128 gigabájtos telefonnál, 120 gigabájtnál már majd tenni fog valamit, de nem kéne, hogy 120 gigabájt legyen rajta, hanem elég lenne csak 40, de nem tudom megállítani, hogy tökönben nekem ne rakjon rá. De például ilyen apróságok azért vannak, és ezeket nem értem, hogy miért nem lehet beállítani, vagy valahogy kezelni. De összességében, mondom, nagyon-nagyon-nagyon kellemeset csalódtam az egészbe, és így meg, hogy együtt van ez a három eszköz. Hát azt például nagyon élvezem, hogy próbálkoztam az androidos vonalon is azzal, hogy a telefonom csörgött, és a laptopon vettem föl a hívást, de hát az nagyon esetleges volt. Itt meg tök jó működik. Tehát ülök az irodába, telefon lerakva, össze vannak barátkozva, még nem is az, hogy tehát semmit nem csinálok, csak egymás mellett vannak. Csörög a telefon, kijelzi, hogy ki hív, fölveszem a fülhallgatóm, meg a kis mikrofonon, amit használok, vagy ilyen headseten, tök jó tudok beszélni. Nagyon, ezeket nagyon élvezem, ezeket a És ezek ilyen tök profi megoldások.
Hát igen, ez mondjuk olyan, hogy ugyanazt tudja minden rendszer, mert ez létezik Androidon, Windows-zal is megy, meg minden.
De nem megy rendesen.
Csak egyszerűen itt működik, igen. Azért mondom, hogy azért úgy tűnik, mintha a felhasználó az prioritásban lenne, hogy a dolgok, amiket kap, azok tényleg működjenek.
Igen,
én legalábbis
igen,
ezt gondolom.
Csak ha te egy picit többet akartál kihozni belőle régebben, azt nem tudtad, mert Steve Jobs nem engedte. Értem, hogy
hát meg a szerzői jogi törvények, ikon elrendezés, egy csomó minden, ami nem engedte.
Az is, az most a nagy trúváj egyébként, a most az utóbbi iOS-be, hogy meg tudod változtatni a záróképernyőnek a háttérképét, meg a nem tudom mit. Tehát ezek, ja, meg az, hogy SD kártyát kezelni, meg külső, ettől meg, na, ez, például ezen megőrülök, hogy a Thunderbolt 3, 4, USB-C szabvány nem megy, nem kompatibilis, elsőre kompatibilis, utána múltkor is megszivatott egy hub, egy USB hub, amit direkt, egy USB-C hub, amit már az iPad-hez vettem, hogy egyszerűen valamilyen tápellátási problémája lehetett, és a perifériákat kivagdosta nekem, és pont egy éles helyzetben, mert éppen ugye zenéltem, tehát egy ilyen szalsza meg bacsátást csináltunk éppen, és egyszerűen a kontroller és a számítógép között randomra megszűnt a kapcsolat, aztán visszaállt, de ilyenkor mondjuk elhallgatott a zene, és nem tudtam rájönni, hogy mi a tök a probléma, és hát kiszűrtem nagy idegeskedések árán, hogy a hub, annak ellenére, hogy egy tök jó hub, a legújabb macOS, ez a, mi van most? Ventura? Nem, mi van most? Nem is tudom. Ventura, nem?
Nem tudom.
Nem tudom, most a 13-as verzió óta egyszerűen valamit valami történt, és nem működik. És most kellett vennem, nem, mert már elbizonytalanodtam, hogy mit vegyek, nem mertem akármit venni, hanem 28 terméktesztet megnéztem, meg nem tudom, és persze nyilván a drágábbikból vettem egy habot, ami mondjuk működik, de azért ez nagy bosszúság volt.
Hát jó, alapban nem tudom egyébként. Az USB-C ugye az maga a csatlakozónak a szabványa. Azon belül azért elég sok minden van. Az, hogy formailag ugyanaz, az lehet egy egyszerű töltőtől kezdve, akár a Thunderboltnak a csúcssebességű adatátvitele. Mert hogy simán a normál, nem tudom, hanyas USB-C, mennyinél tart a szabványuk. Az szerintem adatátvitelben az még a Thunderbolt többet tud.
Az meg 40-et. Ugye a 3-as az 30-at tud, vagy az is 40-et tud, csak valami.
És ugye valami azt beszéltük, nyilván itt az áramellátás az, ami igazából gáz lehet, hogy ténylegesen tudja-e azt átfuttatni az eszköz saját magán, mert hogy oda, amikor összedugdosod, akkor nyilván az embernek nincs végtelen számú USB-C portja, valahol a töltőt is oda kell dugni. Uh-huh. És az a eszközön
hát igen,
keresztül,
ez a két
az álmos könyv szerint az nem a legjobb megoldás mindig az.
Hát meg ami már az elején lukra futottam vele, és lemondtam róla, az, hogy nekem a monitorom az irodába egy USB-C-n vagy HDMI-n is lehet csatlakoztatni. És hogyha USB-C-n csatlakoztatom, akkor elvileg a monitoron keresztül tölt. És ez a Windows-os gépemmel működött is, hogy az USB-C, egy USB-C port volt, oda rádugtam a monitort, kaptam a videójelet, ment át a hang, és a monitor be volt dugva a hálózatba, és azon keresztül a laptop töltődött. Viszont a Mac-et azt vagy a töltési áramerősség gyengébb, vagy nem tudom, de nem tölti. Tehát többet merül, tehát lassabban merül, de merül. Tehát nem tudom egy napig használni úgy, hogy...
Ja, de akkor töltődik, csak sokkal kisebb
töltődik, csak töltődik. Így van, emiatt most nem tudom a monitor csak HDMI-n keresztül használni, ami viszont meg a képfrissítési frekvenciában rosszabb. Nyilván tervezése, ugye CAD szoftvereket használok, ott mondjuk annyira, ez hála az égnek nem probléma, de mondjuk a karaktersimítás, ez a tehát az azért tehát szebb a képe az USB-C-n keresztül a monitornak, mint a HDMI-n keresztül, de most azt sajnos le kell, hogy mondjak róla, ha csak nem veszek egy 100 000 forintos Thunderboltos izét, dokkolót, ami normális sávszélességgel ki tudnak menni ezek a, meg vissza tudnak jönni a megfelelő információk a kommunikációban.
Hát igen, mondjuk azt azért megemlíthetjük, hogy a viszonylagosan zárt ökoszisztéma az áremelkedéssel jár, ott ők szabják meg az árazást, azért minden, ami dedikált termék, az sajnos így van.
Hát most ami meg aztán végképp egy friss dolog, amit még megint nem tudok hova tenni, hogy, és ebben kíváncsi vagyok, hogy te erre mit mondasz, hogy az Apple-nek a gyári töltő vezetékében, mondjuk a laptophoz való vezeték, amit adnak, ugye azt, ha most akarnék venni még egyet, az 18 000 forint lenne. De egy sima USB-C vezetéket, még a spécip kategóriából is ugyanígy 2 méteresbe 4-5 ezer forinté lehet venni. De erre azt mondja az Apple, aha, hát a mi kábelünkbe, vagy a mi töltőnk vizébe, csatlakozónkba van egy mikrochip, ami felügyeli a töltési áramot, meg a nem tudom mit, ezzel védi az akkumulátort a vizébe, és most ezt nem tudom, hogy ez most tényleg így van, hogy tényleg van benne egy izé, és azért ilyen drága, vagy szivatnak, hogy vedd meg a saját terméküket, viszont nyilván egy félmilliós laptopnál az ember nem örül neki, hogyha adott esetben mondjuk egy rossz töltőkábel kinyírja izét az aksit egy év alatt, vagy 2 év alatt. Tehát ez megint egy olyan dolog, amit nem tudok sehol sem információ ütni, hogy ez tényleg így van, tehát megcáfolni nem tudom sehol, csak úgyhogy most nem tudom, hogy vegyek-e 18 000 forint egy kábelt, vagy jó lesz az 5 000 forintos is. És senki nem segít. Senki nem segít.
Tegyél fel hallgatói kérdést, és akkor a 8 plusz hallgatónk majd megválaszolja neked.
De mindenképpen válaszoljátok meg. Milyen kábelt vegyek?
Jó kábelt. Hát jó, mondjuk arányaiban, ha azt mondod, hogy van egy 5 kilós géped, akkor hogy ott 5 vagy 20 ezer forint egy kábel, akkor mondhatod rá, hogy majdnem mindegy.
De amikor, na jó, tudom, akinek van pénze majomra, annak legyen banára is, ugye szokták mondani.
De nem tudom igazából, hogy állnak közben. Szerintem kábelben is biztos van, ami nem normál USB-C, hanem meghez való, de másik gyártótól
származó. Hát persze az Amazonon meg itt ott lehet olvasni, hogy ó, igen, ez jó a meghez is, meg kompatibilis, meg ó, meg nem tudom mi, meg 100 wattos izét tud, töltési áramot tud kezelni, mert ugye a töltőkben is vannak, pláne az hát, ilyen docking station.
Igen, meg valószínűleg ugyanitt van pont ez a monitorodról való töltés is pont ezt jelenti, hogy azért nem megy ott is
Na jó, de most azért nem fogok venni egy másik monitort
emiatt. De nyilván, tehát hogy
egy jó kis BenQ monitor, ami meg tök jó a izéje, a szín visszaadása, ugye a fotózáshoz azért az kell, tökre szeretem azt a monitort, minden jó benne. Jó ilyen 2 vagy 3 millisekundumos képfrissítési frekvenciája van, meg na, jó, tök jó cucc. De hát nem tudom úgy használni, ahogy szeretném. Úgyhogy, na de egy szónak is 100 a vége. Úgy tűnik, hogy már hamarabb is válthattam volna, nem kellett volna.
És elmondod akkor, hogy mit vettél, mert hogy mindenről beszéltünk, ja, hát azért... de az még nincs meg, hogy mit vettél.
Alapvetően szerintem a hardware talán másodlagos ilyen szempontból, de egyébként a létező legbutább iPhone 13-ast, a Minit vettem, ami már...
És megérkeztünk az adás témájához, hogy egyáltalán mire is használjuk még az okostelefonunkat, ami azt mondja, hogy minél erősebb, keményebb vas legyen alatta, nem pedig bármi.
Na pont ezért vettem a Minit, mert ugye előtte az S22-n volt, ami egy 15 centi vagy 17 centi magas, 8 centi széles, dög nagy telefon, pingpongozni is lehet vele, meg szalonnát vágni rajta, meg minden, mert amúgy meg gorillag lesz Victus tököm, tudja milyen izé, tehát tényleg szó szerint lehet rajta szalonnát is vágni, és semmi baja nem lesz. És ehhez képest meg megvettem a jelenleg a piacon létező legkisebb okostelefont, úgy tudom, ez a legkisebb most, amit lehet kapni, mert ez egy 5,1 incses, vagy nem is tudom milyen képát, a pici, tök pici telefon, és nagyon élvezem, hogy befér a zsebembe, és le tudok ülni farmerben bárhova, úgyhogy ne féljek attól, hogy ketté törik a zsebembe a telefon.
Nincs már bandgate.
Úgyhogy ez volt, ezért vettem a minit. Persze néhányan megkérdezték ma, hogy ha miért mini, miért nem a sima 13, hanem is a Pro, meg a Max, meg a mit tudom én. Mondom, szeretem a szélsőségeket, és mondom ezt a minit. Láttam egy ismerősömnél, van, ő tökre meg van vele elégedve. Most én használom egy 3 hete körülbelül, tehát hogy amit az akkumulátor élettartam miatt aggódtam egy picit, de aztán megnéztem, hogy a Samsungot is napi 3,5 órányi screen time-mal használtam, ugye erre meg azt mondják, hogy 5 órát simán kibír, ez valóban így is van, tehát simán, simán még nap végére még 30%-on van.
De nekem igazából a kijelző, tehát hogy értem én, tök jó lenne egy kis telefont hordani a zsebembe, csak egyszerűen nem látok már olyan
hát,
jól.
Tehát, hogy én nagyon kijelzőt se látom, azért vettem a Samsungot is, hogy majd azt látni fogom, de azt se látom, és egymás mellé tettem a két telefont, és ha hiszed, ha nem, nem
de igazából alig van különbség, igen.
Nem nagyobbak a feliratok. Nyilván följebb lehet húzni mind a két eszközt, hogy nagyobb legyen, akkor még alig fér el rajta valami. Ez mondjuk az, hogy mi fér el rajta, inkább a képek nézegetésénél van hátrány a kicsi kijelzőnek, mert még ha teljes képernyőre rakod ki a képet rajta, akkor is nem sokkal nagyobb, mint mondjuk a Samsungon állóba volt a álló formátumban egy fekvő kép. Tehát mivel itt, hogy mire használom, igen, tehát eleve limit van nekem beállítva, hogy ilyen Instára, meg Facebookra, meg nem tudom, mire napi max. 1 óra. Darabig 1/2 óra volt, de aztán valahol ilyen 40-50 perc között van az átlagos felhasználási időm. Azért meg úgy gondoltam, hogy simán beáldozom a hordozhatóság, meg a kényelmi dolgok oltárán ezt az egészet. Jó, aztán közben néztem, hogy a 13 sem sokkal nagyobb. Lehet, hogy középtávon valamikor egyszer csak 13-ra váltok, de hogy a max vonalra biztos, hogy nem megyek, azt tuti. Mert nem kell akkor a telefon, macera. Tehát az ugye ahhoz, hogy, és most megint, hogy mire használjuk. Ugye én alapvetően telefonálásra használom. Itt a kapcsolattartásra, információ szerzésre, megpróbálom az életemet bele szuszakolni ebbe a digitális világba már jó pár éve mindenféle úton, módon, és valójában ez is egy olyan eszköz a kezembe, ami hogyha gyorsan információt kell szereznem valamiről, naptárbejegyzést kell létrehoznom, meg kell néznem a egy-egy projektnél valami információt, akkor arra elég legyen.
Jó, de mondjuk erre ugye bármilyen okos telefon gyakorlatilag kis túlzással jó. Tehát, hogy...
Alapvetően így van. Tehát a méret, itt a méretbeli kompromisszumról beszélek most alapvetően. Mm. Nyilván most a technológiában, hát ugye az S22 az technológiában előrébb van, mint a 13, mármint a kamera technológiában, stb. Viszont az a Uber nagyméretű kamera, ami az S22-ben van, az a 1/1.33-as méretű szenzor, ami már majdnem egy incses szenzor, meg 108 megapixel, meg mindenféle hókusz-pókuszok, hát semmi előnyét nem sikerült érzékelnem a felhasználás során. Mint például, az is eleve 12 megapixeles képeket ad oda alapból. Nyilván a zoomnál trükköznek azzal, hogy összevonnak pixeleket, és akkor, tehát semmi, tehát hiába van 5-szörös zoom, úgymond nem digitális, hanem ilyen, nem is tudom, minek nevezi a Samsung, de a részletekben semmit, tehát ugyanúgy lehetne digitális is, talán egy picivel jobb, mint a digitális, de ugye a fizikát azért nehéz becsapni itt is. Úgyhogy a telefonálási, meg a videós képességei azok, amiket használok, 4K24, meg a már videóban, meg ugye vagy a fényképezésben, meg ez a 12 megapixel, meg az, hogy ebben ultra nagy látószög van, meg nagy látószög telét, azt, hát ha nagyon valamit teléznem kell, akkor utólag jobban járok, ha a Super Resolution-nel ráküldök, aztán abból jobb eredmény jön ki. Megnéztem egyébként a Samsungnál is.
Támogatja is. A Samsungot is támogatta a Super Resolution egyébként? A Lightroom-ban?
Igen. Úgyhogy most ezen ideológia mentén mozgok, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Na, de visszakanyarodva a szoftveres dolgokra, ez a Notion nevezetű rendszer, amit egy, hát amikor egy kb. 2-3 hónapja fedeztem fel, mindig azon azt szerettem volna elérni, és próbáltam többféle ilyen to-do listet, meg ilyen projektmenedzser szoftvert, hogy nekem egy adott munkámon, vagy egy adott projekten az életemben most ez legyen magánjellegű munka, tényleg egy felújítás, vagy egy videó összerakása, vagy egy fotós projekt, stb., hogy az információk azok nekem mindig optimálisan akkor, amikor kell, ott, amikor kell, azok rendelkezésre álljanak. Ha az adott projekthez valami kutatómunka szükséges, vagy valamilyen egyéb erőforrást be kell vonni, akkor azt is hozzá lehessen kötni ahhoz az adott projekt mappához, nevezzük így, hogy ez így működjön. És ugye én régebben használtam tényleg a to-do listeket, meg a nem tudom, meg a Microsoftnál a OneNote-ot, ami a OneNote az egy nagyon univerzális, azt használtuk együtt is. Persze. Tehát az ilyen információ gyűjtésre, meg megosztásra, meg így, hogy minden egy helyen legyen, arra tök jó. Egyetlen egy dolog hiányzik belőle, az adatbázis kezelési dolgok. Ugye a Notion az ugyanazt tudja, mint a OneNote, plusz, meg mondjuk, mint egy Microsoft Access, meg mondjuk, hát most nem is tudok hirtelen még ilyen adatbázis kezelő szoftvert mondani, ezt mindegybe tudja. Ennek az alapja egy adatbázis, amit te alakítasz ki, de millió ezerféle paraméterezni tudod, ugye egy table-t raksz össze alapvetően oszlopokkal, és abban olyan információkat, meg olyan jellegű információkat viszel be, amit neked tetszik. Szám jellegű információkat, szöveges információkat, hivatkozásokat, képleteket, mint egy Excelbe például, de ezeket ugyanúgy naptárhoz tudod rendelni, e-mailhez tudod rendelni, projekthez tudod rendelni, és egy ilyen nagyon, nagyon rugalmas, kell hozzá egy kicsit ilyen geek beállítás. Én nem vagyok informatikus, régebben ugye próbálkoztam programozással, még nagyon-nagyon régen, tehát ez abszolút tetten érhető ebbe a rendszerbe, az a programozói gondolkodásmód, ami amúgy egy informatikust jellemzi, vagy egy szoftverfejlesztést jellemzi, és nagyon sokan ugye szoftverfejlesztésre használják, de például tanuláshoz is, kutatómunkához, egyszerű életmenedzsmenthez is nagyon sokan használják. Ugye van egy olyan metodika.
Annyit még, most külön programként működik, vagy
ez
vagy
nem,
online?
Ez egy online tud, mert működni, de van hozzá, tehát ez simán böngészőből is tud működni, notion.so, az a notion.so, az a weboldal címe, ott létre kell hozni egy fiókot, és akkor ott lesz egy workspace-ed, amivel azt csinálsz, amit akarsz. Ami elég puritánul néz ki első körbe, de általában az ilyen puritán dolgok azok adják a végén azt a rugalmasságot, amit mondjuk az Androidból is, ugye beszéltem, hogy az Androidból is ezt szerettem.
A OneNote-ban egyébként pont ez a pakolgatás, meg ilyen félig meddig ilyen blokkokba tudok jobbra-balra rakni, azt utáltam a legjobban, mert mondjuk webben tök jó elpakoltam mindent, mikor telefonon elkezdtem megnézni, akkor még nem találtam meg semmit, mert valahol kicsúszott a képből.
Hát én például, szóval például ugye két hónap alatt azért mondjuk, tehát sok videót meg kellett néznem, hogy működik, meg utána olvasnom. Egyébként nagyon, nagyon jó oktató videók vannak a YouTube-on. Tényleg olyan komplex dolgokra is, ugye vállalati környezetben is lehet használni, tehát kollaborációs dolgokra is lehet használni, azok már, ugye ez ingyenes, amit én használok, de vannak fizetős verziói, amik ilyen kis vállalkozásoknak, vagy ilyen 3-4-5 fős csoportoknak, ilyen projekttímekben való munkához alkalmasak. Tényleg ki lehet delegálni feladatokat, naptárbejegyzéseket, ami klasszikus outlookos dolgok, tehát, de ugyanakkor egyéb információkat is tud kezelni, és ezeket kreatívan tudja kezelni. Például én például úgy beállítottam az én Notion-ömet, hogy van egy projekt. Mondjuk felújítom a konyhabútoromat. Ez mondjuk egy projekt. Ez egy háztartási projekt. Eleve a háztartási projekteket szét tudom választani a munkaprojektektől egy szűréssel, és azt mondjuk bent az irodában nem látom. azt a sok szart, ami ezzel kapcsolatos. Aztán mondjuk konyhabútor felújítás, kell vennem ezt, azt, amazt. Az adatbázisban összetudom gyűjteni, hogy mit kell vennem, mi az, amit megvettem már, mi mennyibe kerül, mi az, ami majd most is jönni fog két hét múlva a mosogatótálcám, 59 ezer forint, beírom az árát a megfelelő oszlopba, hogy ez, és a végén egy szűrésbe látom azt, hogy mondjuk az elkövetkezendő két hétbe nekem mire kell költenem, mennyi pénzre van szükségem az életemhez. Ugyanúgy bele tudom vinni az állandó költségeket, amik folyamatosan jelentkeznek, ezáltal egy előtervezést tud csinálni a dolog. Ezeket szűrni tudom az, hogy mikor jelenjen meg nekem, hol jelenjen meg, ha valami változás áll be az anyagi dolgokba, akár egy munkából jön egy bevételem, azt szét tudja dobni ugye a kifizetendő járulékokra, és hogy mennyi marad belőle. Tehát így tulajdonképpen egy szempillantás alatt például látom azt, hogy mennyi pénzem van forintra pontosan itt-ottam ott összesen. Ezek mind ilyen adatbázisok, tulajdonképpen az egész az egy darab adatbázis, de különböző szűrési módokkal működik. És mondjuk minden egyes rekord, amit beleírsz, az egy page, az egy oldal, ami szintén lehet akármi, egy adatbázis, egy szöveges, például a YouTube csatornámon a videóimnak a szkriptjét is abba írom. De például az egy task, ez egy feladat, hogy nekem mikor, mit tudom, most fel kell vennem a következő adásnak a tartalmát most 5 nap alatt körülbelül, hogy elkészüljek az utómunkával, meg a nem tudom mivel. Tehát az már az egy feladat, ami egy projekthez van rendelve, ami projekt nekem megjelenik az adatbázisomban, de csak akkor, amikor én akarom, tehát mondom, munkahelyemen nem látom azt, hogy, tehát, hogy ne zavarjon engem azt, hogy ne azon agyaljak, hogy aha, hogy hú, ha itt rajzolom kell egy vízelátes függcsőtervet, de közben föl kéne venni egy videót.
Felvenni a következő videót.
Igen. És akkor ehhez ugye ezen az oldalon keresztül, tehát maga a task, tehát maga a feladat az egy oldal, és az oldalon belül tudok referenciákat visszacsatolni a nagy adatbázisomba, és oda be tudok írni az adott feladattal kapcsolatos alfeladatokat, azoknak az egyéb vonzatait, be tudok írni szöveges információt, tehát egy szkriptet, amit konkrétan felolvasok. Tehát mint a OneNote-ba is csináltam ilyet, hogy ott előre megírtam nagyjából, hogy mit akarok mondani. De ezek mind egy helyen vannak. És van egy kezdőlap, egy dashboard, amit így csináltam, és azt így elindítom, és ott látom rajta mindent. Van egy inbox, ahova beírom, ami éppen eszembe jut, tök mindegy mi az, feladat, projekt, gondolat, feljegyzés. A megfelelő rubrikába megadom, hogy ez micsoda, már került is el a szemem elől, és adott esetben két hét múlva került csak elő megint. Tehát egy ilyen nem tudom, mi a jó magyar megfelelője, de ugye az oktató videókban így hivatkozok rá, hogy second brain, egy ilyen tartalékagy, vagy nem tudom mi, amikor valami eszedbe jut, és autóba ülsz, nem tudom mi, és ja, egyébként most a telefonra visszatérve gyorsba, hát az is, hogy ennek normálisan működik a hangfelismerője, hogy tudok neki diktálni rendesen, és érti, amit mondok, tehát messenger, akármi fejed, nagyon bírom. Az Androidnál ezt valahogy soha nem tudtam megcsinálni.
Nem, jó, mondjuk ezt nem tudom, nem próbálgattam. Gyakorlatilag az iPhone-oknál ez, ami jó.
Már régóta működik. Igen, ez régóta működik.
Nem gondoltam, hogy egyébként Androidnál ez nálad probléma volt. Azt hittem, hogy ez ilyen...
Probléma. Most... Nem is használtam, mert nem mindig ismert. Tehát nem olyan erős a szövegfelismerője, nem olyan... Tehát olyan... Mivel sok bizonytalansági tényező van az Androidban, ezáltal, hogy ennyire fragment, ugye ez a kedvenc szó, amit szoktak általában használni, hogy fragmentált az operációs rendszer, ez valójában megnehezíti az ilyen jellegű szolgáltatásoknak a megfelelő működését is, szerintem.
És akkor menet közben diktálsz egyébként az autóban? Tehát, hogy
igen, te nem zavarja a menetzaj.
De olyankor nyitsz egy page-et, vagy oda, vagy hová teszed ezeket a...
Hát ha mondjuk, ugye a Notion-ben menet közben még azért ott nem használtam ezt,
mert... Jegyzetekbe bediktálod,
de a Notion-be be lehet azt állítani, hogy a Notion-be azt is be lehetne állítani, hogy egy külön page-et létrehozok, amit tényleg egy gombnyomásra elérek, mert egy shortcutba kirakom, vagy egy ilyen widgetbe, és ott már egyből nyomok egy szabadszöveges sort, vagy alapból beállítom, hogy az egy szabadszöveges izé, és följön a billentyűzet, és nyomom a billentyűzeten a mikrofon ikont, és már mondom is, hogy mi van.
Nem, mondjuk azért Siri-vel lehet egyébként direkt jegyzetet diktálni.
Siri, egyébként a Siri is jó egyébként, hogy az is annak ellenére, hogy nem tud magyarul, azt mondjuk a neveket nem ismeri föl, de
jó, tehát nyilván, diktálni angolul lehet vele. Neki magyarul egyébként.
Ez az, hogy magyarul, ezt nem is értem egyébként, hogy ez miért van. Hogy tök jó érti a magyar nyelvet, le tudja írni, de ha magyarul beszélsz hozzá, akkor azt nem érti. Szerintem érteni, csak. Ha akarná, nem így akarja, van, érteni, ha akarná, csak, így van, csak. Na ez a csak, és nem tudsz belenyúlni, és nem tudod azt mondani, hogy a tökön majd szerzek-e izéből a XDR-ról egy másik romot, amit viszont tudja, mert a gép azt tudja, hogy
kell,
tudja.
De nem is kell, majd kivárom, engem ez nem izgat ilyen szinten.
De magyar nyelve soha nem lesz, Siri.
Szerintem de hogy nem, majd egyszer lesz. Hát egyszer amikor már azt mondja, hogy megtanultam, mindent tudok, akkor majd egyszer lesz. Lehet, hogy túl kicsi piac vagyunk, és nincs értelme. Hát,
biztos, hogy vagy, túl kicsi piac vagyunk, meg nehéz a magyar
pont
nyelv.
Pont ott van, hogy lehetne már most belerakni, de tuti nem lenne tökéletes.
Hát
és akkor
az,
inkább csak
a...
belévernék a csúfot, akkor azt mondják, hogy jó, akkor inkább felejtsük el ezt a pár millió embert, aki ezt itt használhatná.
Hát, mert ugye, ha most abba gondolunk bele, hogy a közvetlenül utánunk jövő generációnál már az angol nyelv az alap. A még távolabbi generációknál, mit tudom én, a két generációs, tehát a mostani tizenéveseknél meg...
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy lámpákat kapcsolgatni, vagy rádióállomást kiválasztani, meg ilyeneket simán lehet megtanítani, a cimborámat is sikerült megtanítanom
hát
rá,
jó,
hogy ez megoldja.
Okay.
Tehát nem kell vele jó, folyamatosan
de
beszélgetni,
azt
nyilván
képest,
amikor
ami...
kérsz tőle egy viccet, akkor nem tudsz rajta röhögni, vagy röhöghetsz, de
hát,
max nem érted. De
ja.
Az adott dolgokat, ha megtanulod, akkor megcsinálja. Tehát, hogy én simán szoktam kocsiba is kéz nélkül, hogy hívjon fel téged, és általában felhív, ha olyan kedvel.
Hát én most az autóval még egyelőre gondjaim vannak, mert valamiért, ha azt mondom neki, hogy hívjon valakit, akkor a kijelzőn a saját számomat hívja, és nem tudom miért, és akkor elnémítja, nem tudom mi a, majd megmutatom, hogyha...
Én. Mondjuk én annyi trükköt tettem bele, ahogy igazából ugye volt egy csomó, hogy a fiaimnál is viszonylag nehéz a neveket, nem érti meg ilyenek, de beceneveket beírkáltam, és azok alapján tök jó.
Most én is
működik.
Azt csináltam egyébként, hogy akiket úgy, ahogy sűrűn kell hívogatni, ugye a Zsófit, meg a lányomat, meg mit tudom én, mondjuk a lányomnak ugye Alina a neve, azt érti.
Hát igen, ott nincs Zsófit, macerás.
A Zsófit azt nem értett, Zsófira, azt át kellett írnom, Szofira. Szofira át kellett írnom, és akkor már onnantól érti.
Hát írhatod, hogy szerelmem, vagy ilyesmi vagy.
Hát azt érti, az is magyar.
Nem tudom, szerintem igen. Én.
Aha. Na mindegy, úgyhogy tök jó, tehát most a Notion-re visszakanyarodva, egyre több információt viszek bele, aminek mondjuk azért megvan a hátránya az, hogy ennyire hozzá kötődni egy platformhoz nem biztos, hogy olyan jó dolog.
Egy idő után majd fizetni akarsz érte, amikor extra szolgáltatások kellenek. Ugye
hát
ez nagyon
ugye,
jó.
Amiben extra, tehát tulajdonképpen az ingyenes az egy magánembernek tök jó, meg egy családnak, mert ezeket a workspace-eket meg lehet osztani max. 10 ember között, de mondjuk nem tudsz delegálni bonyolultabb dolgokat, ahhoz már ilyen
per-user-es. Vagy nem tudom, én igazából futottam vele egy kört, mert azért próbálkoztam én feladatmenedzsmenttel régebben is, egy csomó projektemet úgy csináltam meg, hogy jó, amikor kitaláltam, hogy fogok csinálni valami kis szép videósorozatot, vagy ilyeneket, akkor szépen felkarcolgattam, mert nem emlékszem a nevére, de az is egy ilyen feladatmenedzser volt. Gyakorlatilag olyasmi, mint a Task, ami az én volt a Teams mellett a Microsoftnak. A OneNote-ot is ugye használjuk, az e-kompót is így futott meg, annál a sötét kamrán elvittük csúcsra. De túl macerás. Tehát, hogy az nekem nem kellenek ezek a csicsák meg mindenféle benne.
Na, ez nem csicsás. Hát ez a Notion, azt nem tudom, ha megnézted.
Megnéztem.
Mondom, ez egy teljesen...
Egyelőre tehát, hogy ugyanazt látom, hogy tudok page-eket létrehozni, tudok időzíteni feladatokat, azokat így meg is csináltam. Csináltam benne kategóriákat magamnak külön, amik vannak futó projektek, hogy mit szeretnék, vagy mit nem. Csak tényleg pont azért, hogy menjen. Amit nagyon gyűlöltem, amit nyilván te használsz, meg szereted, de hogy engem sürgessen, hogy be kell állítanom hozzá időt, hogy most két nap határidőm van, hogy ezt megcsinálj, vagy nem, azokat így módszeresen kerülgettem, Én nem hát szerettem ugye, magamnak időzíteni a feladatokat, hanem amikor elvégeztem, lépjen a következő fázisra, az működik. De nem mondja azt, hogy van 3 napom rá, nem akarom magam.
Hát engem, nekem ez ugye nem én találom ki, hanem ez engem mondjuk mindig a határidők
jó,
vezetnek.
Jó, nyilván, tehát amikor, mondom, hogy ez
amikor mondjuk megy. Egy-egy munkára leszerződök, van egy határidő, és onnan visszafele gondolkodok általában, és így osztom be. Ja, például ugye ugyanabból az adatbázisból, ahol beírod a határidőket, meg az egyes dátumokat, abból három, tehát egy sávos ütemtervet simán legenerál. És látod azt, hogy hol vannak ütközések, hol fogsz összeakadni. Tehát ez a klasszikus ütemterv.
És egyébként de ilyenkor a sima, normál határidőnaplódat azt bebírod kötni, vagy a határidőnaplódból a Notion tudod kivezetni, vagy az egyáltalán nem megy, az csak belül működik?
Vannak pluginok, amikvel a Google kalendárt meg mindent össze tudsz kötni. Én még azt nem használtam, nem bonyolódtam bele, mert még ennyire komplex dolgokat nem mertem vele csinálni, addig, amíg nem értem is teljesen. Tehát ezt elkezdtem ilyen nagyon basicbe, és akkor így óvatosan fejlesztgetem. Tehát ezt a például a pénzügyi dolgokat is utóbbi pár hétbe raktam bele, hogy próbáljuk meg, hogy ez hogy működik.
És egyébként ez nagy önfegyelem kell, az a másik része, ami ugye felmerült, hogy most minden pénzügyi dolgot, költést, tervezett tervet, mert jó, nyilván az van kis kockás füzet, beírkálod, hogy ezt akarom csinálni.
Na, hát például a telefonon hogy... ugyanúgy itt van a Notion, van egy dedikált page-em, ami a napi költéseket tartalmazza csak, ez egy table, egy tábla, elindítom a Notion-t, és egyből oda, ha rábökök arra, ez egy ki van rakva widgetbe, rábökök, már azt a rubrikát látom, ahova beírom a hol, mennyit és mire költöttem. Ez a 3, tulajdonképpen 10 másodperc alatt föl tudok vinni egy adatot, mindent automatikusan kitölt, és utána egy másik táblába, amit szintén meg tudok nyitni, ha akarok, oda gyűjti az egészet, és ott egy összbalansz látszik. Látszik a napi balanszom, hogy éppen, mit tudom, jön egy SMS, hogy a Microsoft levonta a 2500 forintot, ma akkor csak Notion, mit tudom én, beírom 2500 Microsoft, már ment is, és sok ott van benne. És akkor ugye, mivel kategorizálva van tényleg céges költségek, háztartás, hobbi, szórakozás, autó, tankolás, mindenféle ilyen tegek vannak, szűrést simán tudok hozni, és látom azt, és le is döbbentem rajta egyébként, hogy amióta ezt használom, hogy mire mennyi pénzt költök, és a legnagyobb döbbenetet azt a céges költségeknek a mérete jelentette, de hát majd nem gondoltam, hogy annyi pénzt költök az egyéni vállalkozásomra, meg a KFT-re. Hát, ja, érdekes. Mert ugye ide egy kis 10 000, oda kis 20 000, akkor 50 000 a kata, jó, azt befizetjük, mit tudom én.
Eddig a könyvelőd nem szólt, vagy nem mutatott, hogy mi mennyit költesz?
Hát, nem. De, jó, okay. De nyilván most egy könyvelőnek alapvetően nem az a dolga, hogy rátszóljon, hogy ha valami olyan van, azt megkérdezem persze, hogy költhetek-e, vagy ha elköltöm, akkor hogy költsem, vagy kérek-e számlát, ne kérek számlát, mármint ne a KFT-re kérjem a számlát, hanem van-e értelme, inkább úgy mondom, hogy arra kérem. Hát azért persze éneket megkérdezek, de én szeretem azért látni azt, hogy éppen mire kell. A legjobban ezt élvezem, ezt a hogy látom azt, hogy mit tudom én, egy 30 napon belül mikre kell költenem, és ott látok egy összeget, hogy 300 000 forint.
Jó, mondjuk ez azért kell önfegyelem, hogy mindent pontosan bevigyél és felted.
Nem tart sokáig, mert jó, meg hát jó, hát nyilván nagy virtuózok vannak ezzel a Notion-nel, és tényleg én körülbelül szerintem a felső 1%-át kapargatom annak, amit ez tud, de...
De akkor most kiéled magad, most nem kell romot főzni, meg semmit, most elég egy
most
darab
igen, most a adatbázist
hekkelni, és akkor az, és majd jön egy következő, ami lesz. Egyébként azt megpróbálhatjuk majd, hogy a kompótokat szerintem átrakjuk. Ha tényleg működik.
Igen. Én már gondolkodtam ezen, csak ugye annó én javasoltam a OneNote-ot is neked.
Igen, én meg mondogattam, hogy én abból nagyon kiszerettem mostanában, tehát hogy így használhatóság.
Most akkor megint jöjjek valamivel, amit megint meg kell tanulni.
Hát az jó, a része, amiben rögzíteni lehet akár valami szinopszist, meg időpontokat, meg ilyesmit, az nem probléma, az szerintem az addig megy, hogy most én egyébként az összes többit mennyire tudom vezetni, azt majd kiderül. De mondjuk maradjunk ennyiben, hogyha mással is így esett, felkeltetted az érdeklődésemet, jó?
Jó van.
Aztán ki tudja, hát a hallgatók közül is valakinek tudjuk.
Na, de akkor ki is fogyott a kompótunk?
Hát szerintem, mivel hogyha megettük, akkor legyen, nem? Aztán megnézzük, hogy mit bontunk majd legközelebb.
Jó van. Na, akkor annak, aki még itt van,
az hallgassa vissza a többi részt, hogy növekedjen a hallgatottságunk.
Így van, növekedjünk. Nem beszélünk hülyeséget, Isten bizony, nem beszélünk hülyeséget. Én hallgatok több podcastet is.
Sokkal több.
Van, aki sokkal több hülyeséget beszél, mint mi.
Na, igen, ez lehet. Meg egyébként, hogyha csak mérsékelten legyünk szórakoztatóak, nekem ez a célom. Tehát, hogyha valamilyen szinten sikerül ezt úgy működtetni, hogy ne 3 másodperc után kapcsoljon el valaki, az már ezt a részt úgy sem fogja hallani, úgyhogy nyugodtan mondhatom.
Igen.
Legyen.
Tessék végighallgatni, így van.
Mi meg podcastelünk tovább.
Jó van. Na, hát akkor...
Sziasztok.
Sziasztok.